Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggelét Rádió Café 98.0-án. Január 2-a van, 2025, és ez az első Millás reggeli, amit idén csinálunk, és folytatunk 8 óra 8 perc Korács Gáborral.
És Gede Balázsa.
És persze mindenkinek boldog új évet kívánunk, ezt minden óra elején megtesszük az újonnan csatlakozóknak, nehogy valaki lemaradjon, és esetleg jó kívánság nélkül maradjon. Remélhetőleg erős, klassz GDP-ben, egészségben, mindenben gazdag évet nyitottunk a mai nappal, illetve a tegnapival, de hát igazán ma vettük fel a...
Az érzéseink alatt. Rosszak, a kilátások bizonytalanok.
A remény ezért,
a remény viszont utoljára. Úgyhogy maradjunk ennyiben, legyen sokkal jobb év, mint ami ennek tűnik így elsőre.
Jó, folytatjuk azt a kört, ami hát január 1-ével nagyon sok minden történt, ugye már a banki tranzakciós illeték áthárításról, drágulásról már beszéltünk, holnap majd fogunk az üzemanyagokról, meg az olaj- és gázpiaci kilátásokról, most viszont a kiberbiztonságról lesz szó.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Méghozzá azon részéről, ami a kiberbiztonsági törvényről szól, illetve hát arról, hogy az országgyűlés december utolsó hetében elfogadta a Magyarország biztonságáról, kiberbiztonságáról szóló jogszabálytervezetet, ami életbe is lépett a tegnapi nappal. Erről, illetve az érintettjeiről, meg hogy mi van e mögött, mi a teendő, arról fogunk beszélgetni Bor Olivérrel, az Ernst & Young, illetve az EY kiberbiztonsági menedzserével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, én is boldog új évet kívánok!
Na, hát nézzük meg, hogy egyáltalán miről van szó. Oké, hogy elfogadták a törvényt, vagy elfogadta a parlament a törvényt, de mi ez, mit akar?
Már száma is van, ez a 69-es törvény 2024-ből, Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény, illetve van hozzá már egy végrehajtási rendelet is, ez a 418/2024 évi végrehajtási rendelet a magának a törvénynek a végrehajtásáról szól, úgyhogy jogszabálydömping volt itt az utolsó napokban. Sok mindent várt a kiberbiztonsági szakma, ezt a jogszabályt is várta, de egy nagyon-nagyon fontos rendelet még nem jött ki, ami ehhez kapcsolódik, ez pedig az audit végrehajtásához köthető módszertan, illetve a legmagasabb díja az auditnak. Ez egy szabályozott tevékenysége felügyeli hatósága által kiadott rendelet lesz majd, és ez azért fontos, mert hogy ez az egész jogszabálypak, ez egy Európai Uniós irányelvnek az implementációja Magyarországon. Aha. Ez a NIS 2 Európai Unió. Ez a hívó
szó. Beszéltünk már egy pár szót, de azért nem baj, hogyha egy kicsit átveszük, hogy pontosan mi van.
A NIS 2-ből következik, hogy már volt NIS 1 régebben, 2016 környékén kell keresgélni, meg itt 19 környékén, hogy hogyan is nézett két kiberbiztonsági szempontból az EU. Hát nem jól igazából, és Magyarországon például eléggé szűk érintettséggel bírt a NIS 1. Tehát egy olyan 300 cég volt az, jellemzően állami, önkormányzati, nemzetbiztonsági védelem alá eső szerver, kritikus infrastruktúrák, akiknek az Európai Uniós irányelv alapján kiberbiztonságot kellett csinálniuk, egyszerűsítve. Ez mondjuk level 0.1, ahogy aha, sikerült, kapott Magyarország is.
Gyakorlatilag a legveszélyeztetettebb körben.
Így van, de elég rugalmasan fogalmazott az EU, hiszen ez egy irányelv, tehát nem közvetlenül kell alkalmazni, hanem az implementációs lehetőségeket mondjuk az irányelv egy kötelező minimumként fogalmazza meg. Szigorúbban el lehet térni, lefele nem, viszont a tagállamok ennek érdekében, meg ezt implementálva eléggé széleskörűen alkalmazták a bevezetést, nem sikerült túl jól. Magyarországon sem sikerült túl jól. Ezt felismerte az EU, nyilván változott a kiberbiztonsági környezet is, változott az informatikai szektor, változtak a támadások, egyre gyakoribbak lettek, minőségét meg mennyiségét tekintve is egyre jobbak lettek, és egyre célzottabbak lettek, és erre reagálni kellett szabályozási úton is. Erre jött a NIS 2, ami már Magyarországon például az előbb említett 300-as kört felduzzasztotta egy nagyjából 4000-es érintetti körre. Tehát az STFH-nál kellett regisztrálni egy online platformon keresztül azoknak a cégeknek, Akik úgy gondolták, a korábbi jogszabály alapján, ami most már hatályát veszítette, nem ért sokáig, ez a 2023. évi kibertanúsítás és kiberfelügyeletről szóló jogszabály volt, ez január 1-ével hatályát vesztette, tehát az alapján Magyarországon nagyjából 3900-4000 cég regisztrált be az STFH-hoz.
Ezt akartam kérdezni, meg is tették?
Megtették, ezek megtették, tehát ennyi a regisztrált szám. Kérdés, hogy mennyi van még, akik nem regisztráltak,
igen,
és hogy őket hogyan lehet majd utolérni, meg szankcionálni, mert innentől kezdve már lehet szankcionálni is ezeket a cégeket. Szóval nem éri meg elbújdosni, mert itt amúgy ilyen GDPR nagyságrendű szankciók lettek. Mm. Tehát, hogy itt tényleg fel kell kötni a gatyát, mert akár 10 millió eurós büntetés is járhat szankciós tételként Magyarországon is.
Hát az szóval, nagyon combos.
Hát az elég combos, igen, igen. Így érkeztünk el ahhoz a jogalkotási fázishoz, ami 2023-ban indult be Magyarországon, és nagyon jól indult. Elsők között fogadtuk el azt a jogszabályt, amiről előbb beszéltem, a 2023. évi 23-as törvényt, ez a kibertanúsításra és a felügyeletről szóló törvény, ami az implementációnak a legfontosabb eleme volt Magyarországon. Az EU többi tagországa 2023 májusában sehol nem állt hozzánk képest, tökre büszkék voltunk erre, így is kezdtünk el annól még rócsózni az STFH-nál, hogy tök jó gyerekek vagyunk, és tök jól megcsináltuk ezt a jogalkotást, és tényleg nagyon-nagyon jól haladtunk, még dicsértet is kaptunk az Európai Uniótól, nagyon jó haladt, aztán ez belassult valamiért Magyarországon, és a legfontosabb, amire ki akarok térni, hogy úgy kell kiberbiztonságot csinálni, ahogy az irányelv megfogalmazza, illetve ahogy a törvény részleteiben kiemeli, hogy miket kell csinálni pontosan, és ennek az egyik legfontosabb eleme az, hogy két évente ezeknek az érintett cégeknek kiberbiztonsági auditon kell átesniük.
Aha.
És ezt meg kell ismételniük, tehát két évente, nem csak az, hogy most akkor egyszer, hanem tényleg két évente ezt meg kell ismételni, és ehhez nagyon fontos az a rendelet, amit előbb említettem a beszélgetés elején, az az STFH rendelet, amit még várunk, hiszen ezeknek a cégeknek le kell szerződnie egy auditor céggel, egy olyan auditor céggel, akikről az STFH vezet nyilvántartást, nem lehet bárki auditor cég.
Ez már kész van? Ez már tudjuk, hogy kikül?
Így van, így van. Ezt már tudjuk, jó pár hónappal ezelőtt az elsők között, többek között az EY is fent van ezen a listán, publikálta az STFH az első pakkot, akik azok, akik teljesítették azokat a kritériumokat, amit szintén egy rendelet határoz meg. Nagyon komoly kritériuma van, hogy ki lehet auditor. Nincsen sok auditor, tehát egészen december végéig 8 volt, még plusz egy versenyző bejött a képbe, hogy 9 darab hivatalos auditor szervezet közül kell ezeknek a 3900 cégnek választania auditor szervezetet.
Lesz, ez elég lesz? Hogy nem. Mindenki meg tudja csinálni?
Biztos, hogy nem lesz elég, úgyhogy erre ki kell majd valamit találni. Nincs...
Ezt egyébként hogy lehet feloldani ezt az ellenmondást, amit én érzek, hogy hatályba lép a törvény január 1-ével, de még nem tudunk szerződni, mert...
Ez egy nagyon jó kérdés. Én magam itt két tűz között voltam, ugye már nem hatósági emberként, már az EY munkavállalójaként, így záporoztak hozzánk a kérdések, hogy na de mi történik? Hál' Istennek a hatóság év végén kiadott egy hivatalos kommunikét, amiben leírják közleményben, hogy szankció nem fogja érni ezeket a céget, hiszen önhibájukon kívül nem tudnak szerződni.
Erre számítottam, igen.
Igen, és ez tök jó, hogy ezt a közleményt kiadták. Kicsit kapott volna nagyobb publicitást, mert ezt nagyon várta a kiberszakma, mert be voltak rezelve a cégek, hogy úristen, december 31-ig írta elő az előző jogszabály, ami mától már, vagy tegnaptól már hatályát vesztette, de ugye december 31-ig volt, hogy szerződni kell auditorokkal, de nem tudsz szerződni auditorokkal, mert nincs kint sem a módszertan, sem az, hogy mennyi az annyi. Tehát nem tudja megmondani az auditor szervezet, hogy ez most 1 forint lesz, vagy 100 forint lesz az audit, illetve nagyon sok mindentől függ, mert itt az elektronikus információs rendszereket kell auditálni, és ez attól is fog majd függni, hogy mennyi az annyi, hogy mennyi elektronikus információs rendszered van, mekkora a céged, mekkora a bevételed, milyen biztonsági osztályba sorolták be ezeket a rendszereket, tehát nagyon sok mindentől fog valószínűleg függni, és nagyon fontos volt az a kommuniké, amit kiadott az STFH végén, hogy nincs szankció jelen pillanatban, tehát még várunk, és nagyon várunk arra, hogy ez a rendelet a következő pár napban, pár hétben ki fog jönni.
Az auditorok száma növekedhet egyébként, az látszik, hogy vannak potenciális szervezetek, akik erre alkalmasak, mert gondolom bárki vagy bármilyen szervezet nem, tehát ez nyilván nagy fokú felkészültség, megfelelő apparátus.
Igen, ezt egy kormányrendelet határozza meg, hogy ki lehet auditor, illetve nem az, hogy taxatíve nem sorolja fel, hanem a kritériumokat fogalmazza meg. Nagyjából ilyenekre kell kell gondolni, hogy fent kell lenni a sérülékenységvizsgálati névjegyzéken az alkotmányvédelmi hivatalnál, ami már nem is ott lesz a jövőben, telephelybiztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkezni, bizonyos tapasztalattal kell rendelkezni, etikus hackerekkel kell rendelkezni például, felelősségbiztosítással, és itt az auditorok a biztonsági osztályoknak megfelelően alapjelentős magas besorolást tudnak szerezni. Ez az EIREC szempontjából is fontos, mert a szervezetek magukat besorolják az elektronikus információs rendszereiket biztonsági osztályokba. És a különféle auditor szervezetek, amire pályáztak a rendelet alapján, elnyerhetik a megfelelési kritériumok alapján az alap jelentős vagy magas szintű auditornak megfelelő auditori nyilvántartásba vételi lehetőségét az STFA-nál, és folyamatosan nőtt ez a 9 kritérium, vagy ez a 9 szervezet, bocsánat, hát nem volt nehéz azért növekedni, mert ez először 4 szervezet volt, aztán utána jött még 4, tehát összesen 8 volt december végéig, és december utolsó napjaiban jött még be egy szervezet, aki ki tudta, vagy be tudta mutatni azt, hogy ő pedig megfelel azoknak a kritériumoknak, amiket a rendelet előír. Én azt gondolom, hogyha belenézünk a jövőbe, a varázsgömbünkbe, visszatekintünk a múltba, ez a szám szerintem nem fog duplázódni, tehát hogy 18 auditor cég biztos, hogy nem lesz még. 2-3 még azért várható, hogy be fog csúszni. Én magam is tudom, hogy legalább 2 cég még bent van a pakliban, akik próbálkoznak különféle kritériumoknak, meg bent van a, itt ugye nemzetbiztonsági ellenőrzésnek kell lennie az érintett cégek ügyvezetői tekintetében, hogy ez zajlik, ez azért nem 2 nap, amire ez lemegy, mert itt az ügyintézés 60-90 nap lehet egy ilyen.
Sőt, hát akár a telephelybiztosítás kapcsán ugye annak az infrastruktúrának az megalkotása is. Hát ugye
az egy nagyon komoly kritérium.
Nagy gáz lenne, ugye pont az auditornál lenne valami kibertámadás.
Így van. És ott fizikai védelmet is ki kell alakítani, tehát nem csak operatívat, hanem kell lennie, most csak ilyen triviális dolgokat mondok, hogy külön beléptetési rendszernek, páncélszekrénynek, tükszobának, tehát ahol titkos ügyiratot lehet kezelni, a minősítéseket ez alapján kell megszerezni, tehát hogy elég bonyolult procedúra, nem teljesíthetetlen, de ez a 9-es szám, hogy 9 auditor cég van, ez azért ez jól mutatja, hogy ez azért mégiscsak egy nehéz feladat, nem baj, hogyha magasak a kritériumok, mert azért a Kispista Jóska BT-nek, aki tegnap alapult, nem biztos, hogy oda kell adni mondjuk egy olyan szervezetnek az auditálását, ahol mondjuk 100 milliárd forintos árbevétel van. Világos. És azt se tudják, hogy merre vannak arccal előre, mert azért sok ilyen cég van Magyarországon.
Világos, ez az auditori oldal, de az érintettek a szervezetek oldaláról. Milyen emberi erőforrás igénye van ennek? Tehát ezt valakire rá lehet bízni, rá lehet delegálni, hogy ő legyen ennek a folyamatnak a felügyelője és vezetője, vagy kell ehhez egy külön embert, pozíciót létrehozni, vagy vállalat nagyság függvénye, ez hogy néz ki a másik oldalon?
Inkább utóbbi, de minden játszik, amit előbb mondtál, tehát rá lehet bízni, mindenféleképpen kell választani egy informatikai biztonsági felelőst, egy IBF-et, ezt ki kellett jelölni már a regisztrációnál, lehet rajta módosítani, ez nagyon fontos. Jelen pillanatban, hogyha valaki a piaci szférában dolgozik, és olyan cégként regisztrált, hogy piaci cégként, tehát nem az államhoz köthető infrastruktúrával rendelkezik. Ott az IBF tekintetében nagyjából, hogy nagyon leegyszerűsítsem, azon kívül, hogy magyar állampolgár, illetve büntetlen előjelet, nincs kritérium. Ha állami és önkormányzati szervnél, vagy nemzetbiztonsági védelem alá eső szervezetnél, kritikus infrastruktúránál akar IBF-ként tevékenykedni, ott nagyon sok mindent előír neki a törvény, hogy milyen végzettséggel kell rendelkeznie, milyen továbbképzéseket kell elvégezni, milyen nyilvántartásba kell benne lennie, stb. Stb. Tovább képzéseket amúgy a piaci szektorban működő IBF-eknek is előír a jogszabály, tehát ott is képeznie kell magát az IBF-nek. Tehát rá kell bízni egyrészt erre az IBF-re ezt a feladatot, de ő nem lesz mindenható. Ez nagyon-nagyon fontos, ez egy jogszabályi megfelelés igazából, az, hogy legyen IBF-ed, nem baj amúgy, hogyha ő cégen belüli, hiszen ismeri az infrastruktúrát. Persze. Ez lenne egy logikus lépés, na de hát nem tart itt minden cég Magyarországon. Azt láttuk amúgy, 2 évig rócsóztunk az STFH-val, hogy ilyen magányos hősök vannak, meg magányos harcosok vannak a cégeknél. Ő a rendszergazda, ő az informatikus, ő cseréli a patront a nyomtatóban, és ő vizsgálja a sérülékenységet, meg ő jelenti be az incidens rosszabb esetben. Tehát, hogy egyszemélyes hőseink vannak, akár 100 milliárd forintos
árbevételű cégeknél. És akkor még egy lámpást is rá lehet akasztani, hogy éjszaka is dolgozik.
jelentés, meg ő a recepciós hosszabb esetben. Ez a nagy büdös magyar valóság. Aha, igazából, sajnos.
Közepes cégeknél és legnagy cégeknél is.
Ez jellemzően közepes cégeknél, nagyobb cégeknél azért szektortól függ amúgy, tehát a szektor érintettség az nagyon fontos. Mi azt láttuk amúgy, hogy most nagyon-nagyon sajnálom, de még az agrárszektorral jövök elő, hiszen a egyik legnagyobb merítés amúgy az az élelmiszeripar, az agrárszektor Magyarországban, mint mezőgazdasági kvázi nagyhatalom, vagy szabad ilyet mondani, vagy voltunk valaha azok. Nagyon sok ilyen cég van, és cefetül állnak a többség. Aha. Nem is akarják tudomásul venni amúgy, hogy fontos erre áldozni, pedig óriási károkat okoznak a kiberbűnözők. Tehát 8000 milliárd dollár kár volt 2023-ban, amiről tudunk globális szinten. 8000 milliárd dollár.
És valószínűleg megél az emberek az a fajta hozzáállása, miért pont engem.
Így van, pontosan ugye? Ezért. Hát, hogy... Ez a hamis biztonságérzet, hogy én úgyse vagyok senkinek érdekes, miért pont engem, és ez a hozzáállás, és ezt kell, ezt a mindsetet kell átállítani, hogy ne csak azért felelj meg, mert a törvény előírja, hogy meg kell felelned, amúgy innentől kezdve nincsen mese, tehát hogy le is zárhatnánk a beszélgetést, de inkább szeretem, vagy meg kéne értetni az emberekkel, hogy fontos erre áldozni, mint ahogy áldozol arra, hogy legyen fűtés meg világítás a teremben, fontos a kiberbiztonságra is áldozni, viszont erre nincsen humán erőforrás a legtöbb esetben. Ezért, ha nincsen, akkor szervezzék ki ezek a cégek, forduljon tanácsadó cégekhez például. Ez nagyon-nagyon fontos. Ennek azért van egy ilyen piacélénkítő hatása is a jogalkotók tekintetéből, hogy hát ha tényleg ez a biznisz is beindul, hogy az emberek felismerik, hogy tanácsadók kellenek, az auditra fel kell készülni. Valahogyan nem lehet oda menni csupasz fenékkel mesztelenül.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy ahogy a törvényhozó előírta a 2 évenkénti auditot, én azt gondolnám így láthatatlanul is, hogy mi kell ehhez, és milyen, hogy néz ki a procedúra, hogy az első lehet talán a legkeményebb, annak meg vannak nagyon fontos kritériumai, feltételei, mi kell hozzá, hogy menjen oda, és utána gondolom, vagy bízom benne, hogy a 2 évenkénti az már azért egy nem annyira összetett procedúra.
Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én meg azt gondolnám, hogy talán az első ez picit könnyebb lesz, aha, de értem a logikádat amúgy, hogy miért gondolod, hogy az első nehezebb lesz, hiszen nem csinált még jobb esetben, vagy rosszabb esetben senki ilyet.
Igen, tehát egy szinten tartásra gondolnám a 2 évenkénti auditot, hogy már van egy valamilyen alap, megnézzük, hogy azok működnek-e, történt-e egyéb fejlesztés, stb.
Így van, azok a cégek, akik a niseiben érintettek voltak, az a nagyjából 300 cég Magyarországon, ott már valószínűleg egy kiberbiztonsági audit valaha lefolytatódott. Aha. Ott valószínűleg kevésbé kell ezen gondolkodni, hogy úristen, hogy fogunk átmenni. Igen. Azért a jogalkotó erre nagyon figyelt, és tök jól van megírva ez a jogszabály, mókolni magyaros hozzáállással nem nagyon lehet. Uh-huh. A német modellt vette alapul a jogalkotó audit szempontjából, és az audit jelentést nem csak a hatóságnak küldi be az a szervezet, akit leellenőriztek, hanem maga az érintett audit szervezet is, aki leauditálta a céget, az is be fogja küldeni a hatóságnak a jelentést, amit a hatóság össze fog hasonlítani. És hogyha eltérés van, akkor nyilvánvalóan ott a szankciók előtérbe fognak kerülni. Tehát, hogy ez egy jó dolog, ez nehezíti amúgy a felkészülést, hiszen világos. Nem lehet a megúszásra játszani, és persze. Nem is javaslom senkinek, mert nem csak azért, mert a hatóság szankcionálni fog, hanem bődületes összegekről van szó, hogyha kibertámadás éri a céget, vagy reputációról. És erről amúgy magyar cégek is tudnak már mesélni. Az elmúlt 3-4 évben minden évben volt olyan kibertámadás Magyarországon, ahol 2-3-4-5-6 milliárd forintnyi kár érte az érintett cégeket. Ezek bődületes összegek amúgy. Visszatérve az auditokra, azoknak lesz nehezebb a felkészülése, de nem lehetetlen megugrani, akik teljesen vakon vannak, és eddig semmit nem áldoztak a kiberbiztonságra, és nem is akarják beismerni, hogy ezzel foglalkozni kell. Ezek a cégek forduljanak tanácsadó cégekhez, mindig ezt javasolom, sosem később, bár most már azért a tanácsadó cégek, akik között auditor is van, ott már inkább az auditorok auditokra fognak majd fókuszálni, de nem késő még ezeket elkezdeni. Nagyon fontos, hogy azok a cégek, akik január 1-e előtt beregisztráltak az STFH nyilvántartásába, tehát olyan 3900 cégről beszélünk, ahogy mondtam, nekik 2025 év végére, tehát idén év végéig az első auditot le kell folytatniuk. Uh-huh. Ha törik, ha szakad, kell lenniük egy...
És ha nincs elég auditor?
Ezt nem kezeli a jogszabály, tehát hogy ennyi auditor van, a lehetőség adott bárkinek, neked is, nekem is, hogy auditor céggé váljunk. Más kérdés, hogy azért olyanok a kritériumok, hogy ezt nem tudja tényleg akárki teljesíteni, viszont nincs olyan jellegű megkötés például, halkan jegyzem meg, hogy az auditor szervezet az például ne alkalmazhasson alvállalkozót. Csak akkor az auditor szervezeté minden balhé.
Ezt tehát, akarom hogy mondani, szervez... hogy akkor ugye azt neki kell megvizsgálni, hogy kivel
így
dolgozik,
van.
Milyen kockázatot
az egy külön polgárjogi szerződés lesz az auditor szervezet meg az alvállalkozók között, viszont az érintett szervezettel csak az az auditor szervezet tud leszerződni, aki az STFH nyilvántartásában van, az a 9 cég.
Igen.
Tehát a, ott a szerződés az érintett cég meg az auditor szervezet között jön létre, aki az STFH nyilvántartásában van. De innentől kezdve kikötés meg nincs arra vonatkozóan, hogy a vállalkozót lehet-e alkalmazni, mint hogy arra sincsen kikötés, képzeljétek el, hogy tanácsadó lehet-e auditor. Tehát, hogy ez is tud működni, hogy az a cég, aki tanácsadóként is dolgozik, az auditor is lehet. Tehát, hogy azért van ebben játék, pontosan azért, mert ez a szakma még mindig szűk, persze, hiába szól erről azért minden.
Kell a kapacitás, tehát kell egy kis rugalmasság a rendszerben.
Kell, és ráadásul nem áll jól Magyarország ebben a téren, tehát olvastam nemrég egy tanulmányt, miszerint, hogyha mondjuk jövőre az oktatási rendszerünkben csak informatikusokat, meg kiberbiztonsági szakértőket, meg szoftverfejlesztőket képeznénk, minden egyetemen, még a SOTÉ-n is, meg mindenhol, akkor sem lenne elég olyan szakember, aki az IT-ban dolgozna.
Akkor sem érnek,
most így van.
Hát ez nagyon izgalmas, és szerintem nagyon jó, hogy beszéltünk erről, mert sok olyan információ elhangzott, ami az érintetteknek fontos lehet, meg a helyzetet vázolta. Úgyhogy bízunk benne, hogy minél előbb megjönnek ezek az intézkedések, a szerződések, létrejöhetnek, az auditok elindulhatnak, és akkor rendben lesznek a dolgok. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
Köszönöm én is.
Bor Olivér volt a vendégünk, az EY kiberbiztonsági menedzsere.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Isaac Asimov az egyik születésnaposunk, az orosz származású amerikai író, ugye az alapítvány trilógia szerzője, meg még egy csomó más kiváló sci-fi irodalmi műnek a megalkotója. 1920-ban született ezen a napon, és egy alkalommal azt találta volt mondani, hogy minden olyan társadalom, ahol a népet kifosztják, a kevesek pedig meggazdagodnak, ahol a lakosság széles rétegei nyomorognak, éheznek, elidegenülnek és elégedetlenkednek, a saját sírjátása.
Húha!
Mi van?
Mi lesz ebből? Azokban az országokban, akire, hát, akikre ez vonatkozik.
Látod, az égeredmény mindig ugyanaz.
Van egy másik, és egyébként tőle rengeteget lehetne idézni, mert képesztő frappáns és máig érvényes mondásai vannak. Például az életünk legszomorúbb vonása az, hogy a tudomány gyorsabban gyűjti az információkat, mint a társadalom a bölcsességet.
Hát ez már akkor zseniális meglátás. Jó, de... Jottán itt nem változott a helyzet.
Ezen ne is folytassuk.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És itt van velünk a vonalunk túlsó végén Várkonyi Gábor, autópiaci szaki. Szia, boldog új éved!
Boldog új éved, sziasztok!
Na,
hát fake newsnak bizonyult, hogy a reptéren van a Gábor.
Igen.
Mert még nincs a még nincs.
Mert még nincs.
Igen.
De ahogy itt letettem veletek a telefont, én bezárom az ajtót és megyek, méghozzá a CES-re, ha minden igaz, mert hogy ugye, ahogy... Consumer Electronics Show.
Mi között neked nem, ahhoz?
Tévedek.
Autópiaci hát szaki vagy.
Ez a kérdés egyébként jogos, és pont ezt akartam előbb kibontani, hogy, de megelőztél a kérdéssel, hogy meséltem nektek arról, hogy az elmúlt években egyébként az autókiállítások halódása, illetve a hangsúly áttolódása ilyen jellegű rendezvényekre autóipari szempontból nézve is, az egy olyan trend, ami valószínűleg nem fog megfordulni, mert hogy hát a guruló tabletek korszakában nyilván ezek a dolgok, ezek inkább témába vágnak, mint a V8-as motorok kiállítása, szűk ruhás és jól dekoltált hölgyek kíséretében, ahogy ez hagyományok szerint régebben volt.
Igen,
most már nem ez lesz.
Kütyükké váltak az autóink, kicsit nagyobbak mondjuk, mint a marok telefon vagy a lapos tévé, de jellegét tekintve igen.
Így van, és a Bosch meghívásából az ő standjukat fogom megszakérteni, aztán majd megírni. Úgyhogy, és ha már itt tartunk, és egy ilyen kerek évfordulót ünnepeltem 31-én, elhívtam a barátaimat is, úgyhogy egy ilyen jellegű évelejék is lazítás fog történni Amerikában.
Mm-hmm. Nagyon klassz.
Aztán jövő héten ugye első kézből be tudom nektek számolni hamarabb, mint bárki más arról, hogy mi volt a cesem.
Na, az is jó, az is jó. Egyre jobb.
És akkor figyelj, most mekkora szerepük van az autógyártóknak a cesen? Nyilván átalakul ez a seregszemle, de hogy mennyire vannak ott, illetve...
Abszolút, hát ugye egy csomó olyan tematika van, ami abszolút belevág itt a CES érdeklődési körébe, vagy hát azok érdeklődési körébe, akik ezt figyelik. Ugye nyilván az önvezetéssel kapcsolatos kérdések, a különböző szenzorok, a tabletek, a mindenféle olyan megoldások, amik ugye nem a klasszikus autóipari eddig ismert értékek alapján voltak fontosak, hanem ami a jövő tekintetében átalakítja majd az autóipari trendeket. Nagyon-nagyon sok beszállító van, ugye a Bosch is nyilván egy ilyen jellegű cég, és nagyon sok egyébként olyan új automárka, amelyekről mi is nagyon sokat beszélgettünk itt az elmúlt években, tehát nagyon masszívan jelen vannak a kínaiak, masszívan jelen van minden, ami villanyautózással kapcsolatos, meg természetesen, ami olyan konnektivitással kapcsolatos kérdés, ami pont ugye az autók egymás közti kommunikációjáról, illetve végsősorban ugye az önvezetésre való felkészülésről szól egy ilyen jellegű dologban, meg hát nyilván a szórakoztatás részéről, mert hát ugye a nagy vízió az az, hogy felszabadul időnk a vezetéstől, aminek én nyilván nem örülök, meg szerintem még sokára lesz, de hát nyilván nagyon sokan vannak, akik meg örülnek ennek, és hát itt valamit kell kezdeni azzal a felszabadult idővel, ami például már egyébként most is rendelkezésünkre állhat, mert pont a Mercedes egészen előrehaladott állapotban van, bizonyos önvezető funkciók tekintetében, hiszen ők bizonyos sebességig és bizonyos körülmények között teljes felelősségvállalással valóban önvezetést kínálnak mondjuk autópálya körülmények között. De ez egy máshova tartozó kérdés, csak azt akarom ezzel érzékeltetni, nagyon sok olyan dolog van, ami pont egy ilyen jellegű rendezvényen fog kidomborodni az autóipar jövőjével kapcsolatosan, főleg úgy, hogy a klasszikus autókiállítások meg tényleg sorvadnak. Tehát azokat, amiket eddig fontosnak gondoltunk és lényegesnek, mint amilyen a Genfi, ami ugye most már teljesen máshol szól, ráadásul máshol is költözik, vagy a frankfurti, vagy a párizsi autószalon, hát ezek egyre kevésbé izgalmasak, mert hát nagyon sokan egyszerűen nem fizetik ki ezzel járó költségeket. Nagyon-nagyon drága az autógyártóknak egy-egy ilyen kiállítás, és hát inkább másra költik a pénzt.
Érthető, abszolút, igen.
Tekintsünk vissza akkor a tavalyi évre, hogy friss adatok alapján hogyan alakult a hajtások részaránya, piacok közötti változások, mit mutattak, és folytatódhatnak ki a trendek.
Habkönnyű évelei felvezetés, ha már itt a uborka szezonban, ugye még csak rendezgetjük a gondolatainkat azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni. Hát az első, az egészen konkrétan a darabszámok százalékos megosztása a világ autógyártásában. Ugye itt nem arra kell gondolni, kirektem ezt a kis hírt a saját oldalamra, és sokan félreértelmezték abban az értelemben, hogy itt nem azt nézzük, hogy egy-egy ország gyártói mekkora százalékot képviselnek az eladásokban, vagy a gyártásban pontosabban, hanem azt a részt nézzük, hogy az egy-egy ország minden gyártási kapacitása, tehát olyan gyártási kapacitások is, amelyek nem az adott országhoz köthetőek, de oda jöttek, mint beruházás, ezek hogyan osztanak meg a világ autógyártásában. És nyilván vannak itt olyan országok, amelyek szinte csak a saját márkáikkal foglalkoznak, mondjuk ilyen Korea, meg van mondjuk Kína, amely most már a legnagyobb részét viszi a világ autógyártásának, ahol egyébként meg számos nyugati autógyártónak van saját gyártókapacitása annak érdekében, hogy ott a helyi dolgokat ki tudja szolgálni, sőt ugye exportálni is tudjon onnan. 93,5 millió autót gyártottak, nem ennyit helyeztek forgalomban, ennyit gyártottak tavaly, tehát 2023-ban, bocsánat, tavaly előtt most már, ebből 32,3% készült Kínában. Tehát lényegében minden harmadik autó, amit a világon gyártottak 2023-ban, az Kínában készült. Ahogy mondtam, ebből rengeteg az olyan, aki nyilván külföldi is, külföldi gyártóként is jelen van. Nagyon lemaradva 11,3%-kal jön az Egyesült Államok. Ugye ott is rengeteg olyan gyártó van, akik nem Egyesült Államok béli cégek, hanem az ottani piacot, illetve az ottani térséget akarják kiszolgálni helyi gyártással. Emlékeztetlek itt például benneteket arra, hogy mondjuk egy nagy német prémium gyártónak a világ legnagyobb saját láncolatán belül lévő gyára is például az Egyesült Államokban található. 9,6%-kal Japán, hát ott ugye nem nagyon van más gyártó, tehát az eléggé ilyen helyi történet. És utána, most így próbálok nézni, mert ez egy ilyen olyan táblázat, ahol nem egymás után jönnek az adatok, 6,3%-kal jön ki, India, ami némiképpen meglepő, mert az indiai autópiacról azért nagyon sok mindent nem tudunk itt erre felé, mert hát egy eléggé koncentrált piac is, aminek körülbelül a felét elviszi a Suzuki, nyilván helyi gyártással nézve is. 4,5%-kal a világ autógyártásából Korea részesedik, hát ott sem nagyon vannak egyébként más gyártók, tehát ott is nyilván a helyi gyártók dominálnak. Mexikó egy igazi powerhouse, ha így mondhatom, a világ autógyártásában, mert hogy 4,3%-a a világon gyártott autóknak Mexikóból jön, és amennyire én megértettem a múltkori utam alapján, a világ legdiversifikáltabb beszállítói hálózata is ott található meg, tehát mindenhez van minden lényegében. 4,4%-kal éppen csak egy picit előzi egyébként Németország, úgyhogy helyesen azzal kellett volna folytatnom a sorrendet, és akkor utána ezekhez képest jönnek a relatíve kicsik, de mi fönt vagyunk a térképen 0,5%-kal. Tehát a világ összes autójának 0,5%-a az Magyarországon
készül. Az is valami.
Az egyébként nem kevés, mert Lengyelország 0,7%-kal van ebben a mezőnyben, Belgium 0,4-jel. Portugália 0,3-mal, Románia 0,6-tal, tehát itt van egy ilyen szoros kis hátsó boly. Ami döbbenetes, hogy miközben Olaszország nagyon sokáig a világ autógyártásának a központja volt a 20. században, vagy az egyik központja, mára már 1%-ot sem éri el az Olaszországban gyártott autóknak. Az aránya 0,9%-kal éppen csak megelőzi Oroszországot a világ autógyártásában. És van itt két kiemelkedően jó szereplő a mi térségünkben, az egyik Szlovákia, a másik Csehország. Szlovákia ugye a per főre jutó autógyártók tekintetében, vagy országok tekintetében, autógyártás szempontjából messze-messze ver mindenkit a világon, az a pici ország, ez a világ autógyártásának az 1,2%-át tudhatja magáinak.
Igen, az
egy komoly teljesítmény, nyilván ez azt is jelenti, hogy rettenetesen függenek is attól, hogy mennyire működik jól vagy nem jól az európai autógyártás. Egyébként előzik az Egyesült Királyságot, amelynek azért szintén volt értékelhető autógyártása a 20. században, ők most már 1,1%-ra estek vissza, de még így is előzik Olaszországot, ami egyszerűen tényleg
döbben. Igen, ezt akarom mondani, hogy csoda, hogy még ennyi van egyáltalán a briteknek.
Igen, abszolút. Nyilván ott ugye megint csak nem a saját márkák azok, amelyek erősek elsősorban. Aztán vannak még ilyen izgalmak, például az, hogy Marokkó előz minket 0,6%-kal, ez azért van, mert Marokkóban is elég jelentős európai befolyással lévő autógyártás van. Itt egyébként csak, hogy egyet mondjak, például a Dacia kifejezetten nagyjára rendelkezik. Tehát Marokkóból és Romániából látják el Európát Dacia-kkal például. Franciaország se túl erős, egyébként 1,6%-kal, azt kell mondani, Spanyolország jelentősen veri a 2,6%-ával. Ja, Csehországot nem mondtam az előbb, az 1,5%, tehát ők azért eléggé jól vannak ott a közép-kelet-európai térségben. Egy szinten vannak egyébként Indonéziával, ők is 1,5%-ot tudnak, és 1,6%-ot tud egyébként Törökország, ahol jelentős autógyártás van, és Tájföld is 2%-ával bejelentkezik oda a komolyan vehető szereplők közé. Tehát erre mondtam egy csomó autóipari szempontból releváns országot, Kanada, Argentina, stb. Ezek még mindegyben egy kötője 3%-os térségben vannak, és az összes többi ország együttvéve tud 2,8%-ot. Tehát azért azt kell mondani, hogy nyilván viszonylag koncentrált ilyen szempontból a világ autógyártása. Na és akkor gyorsan elmondom nektek azt még, ha már itt tartunk, hogy hogy néznek ki a legnagyobb autógyárak jelenleg. Itt januártól szeptemberig vannak meg az adatok még csak, tehát nyilván nem a teljes évre, 2024-re vetítve. Január és szeptember között természetesen most is a Toyota vezeti a világ autógyártásának a rangsorát, közel 7,2 millió autóval ebben az időszakban. Ez azért jóval kevesebb, mint ugyanebben az időszakban egy évvel korábban, de még így is 11,7%-kal a világ autógyártását az elég erősen uralja. A Volkswagen se áll rosszul, 6,1 millió, majdnem 6,2 millió autóval ebben az időszakban, ezzel kereken 10%-át tudja a világ autógyártásának, tehát minden tizedik autó az a Volkswagen koncernből jött. Hyundai Kia elég erősen és elég biztosan őrzi a harmadik helyét 4,8 millió autóval, 7,9%-os piaci részesedéssel. Na és itt jön egy izgalmas dolog, ugye a negyedik helyen van a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség, amiből a Renault-Nissan rész az hát ugye a jelek szerint felbomlóban van.
Igen.
Tehát azt gondolnánk erről, hogy akkor ők hátra fognak esni, de hogyha összerakjuk ezt a Hondával, akkor ugye inkább az élboly környékébe, tehát a top 4-es szintre fognak kerülni Hondával együtt, még a Renault leváltva is, de egyébként így majdnem 4,5 millió autót gyártottak 7,2%-os részesedéssel. Kisebb egyébként a Stellantis, lehet, hogy sokan azt gondolnák, hogy ez nem így van, de a Stellantisnak nem ment ugye mostanában annyira jól. 4,1 millió autóval 6,7%-os piaci részesedéssel jelentős autógyártónak mondhatóak, de még így is messze van viszonylag a Renault-Nissan csoport. A General Motors, ami nem régiben még, tehát azt lehet mondani, hogy 10-20 évvel ezelőtt még a világ, vagy inkább azt mondom, hogy 20 évvel ezelőtt torlony magasan a világ legnagyobb autógyártója volt, ugye nagyon erősen hátraesett, nem utolsó sorban azért, mert nagyon sok piacról kimondták magukat, és a profitabilitásra próbáltak koncentrálni. 3,5 millió autóval 5,8%-os piaci részesedést kaptak. És akkor itt jönnek a nagyjából egy szinten lévő, hetedik helytől lefelé lévő gyártók. A Ford egyébként csupán a hetedik, szűk 3 millió autóval. A Honda majdnem egyébként Ford nívó. Szerintem ezt kevesen gondolnák, ők felfelé kerekítve 2,8 millió autóról adtak jelentést, és szorosan ott liheg az első kínai autógyártóként a top 10-ben a BYD 2,6 millióval. Ez azt jelenti, hogy látótávolságban és kirakott indexel várják, hogy a Hondát és a Fordot megelőzzék valószínűleg a jövő évben. Azért döbbenet, úgyhogy 10 évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy mi az a BYD, legalábbis az emberek tömege biztos, hogy nem. Suzuki még beszél a top 10-be 2,3 millió autóval, 2,3 millió és 50 ezer egészen pontosan. És akkor itt jönnek egyébként a következő 20-ban rengeteg olyan nevek, vagy rengeteg olyan név jön itt a következő 20-ban, amit nem feltétlenül ismerünk, ugye a Geely 11-dik, akinek ez nem mond semmit, a Geely-é például a Volvo, és egy elég jelentős kínai autógyártó, 1,9, majdnem 2 millió eladással, a BMW-t már ugye megelőzte, a 12-dik a BMW, itt már van egy viszonylag erős visszaesés darabszámban, itt már csak 1,6, meg egy kicsi, Mercedes 1,5, meg egy kicsi, 14. a világ legnagyobb autógyártói között a Tesla, azért ez is egy megsüvegelendő eredmény, 2%-os piaci részesedéssel, azért ez tényleg elég erősen megsüvegelendő, még egyszer. Aztán jönnek az olyanok, hogy Changan, valószínűleg erről senki nem hallott itt Európában. Igen, ez inkább egy helyi gyártó, tehát kevesebb a... Ez inkább tehát Kína a súlypont. A Cherry, akiknél jártam a tavalyi évben, ők meg viszont nagyon exportorientáltak, csak még kevésbé az európai piacra, de ugye már Magyarországon is kaphatóak a termékeik, 1,145 000 autóval, 1,9%-os piaci részesedéssel. Ezek még itt szemmagasságban vannak egyébként a Teslával, tehát 1,2 környékén jár mindegyik. A Tata a 17. Ugye a Tata koncernhez tartoznak az olyan jellegű márkák, mint például a Jaguar, amely most egy ideig nem fog nagyon autót eladni, mert éppen átállnak a teljesen elektromos jövőre. A Mazda még befér 18-ként itt a top 20-ba, de kevesebb, mint 1 millió autót gyárt, egész pontosan kicsit kevesebbet, mint 900 ezeret. És olyan a Great Wall, mint nagy kínai autógyártó, 850 ezerrel, ők se nagyon vannak még jelen egyébként, vagy nem annyira erősek Európában. És 20-ként még a Subaru célfotóval beesett a top 20-ba, de hát itt már csak kevesebb, mint 700 ezer autóról beszélünk, tehát itt már jelentős a visszaesés. Ami nagyon durva adat egyébként, hogy Kínában, ugye keresem itt a pontos adatot, de Kínában, igen, itt van, 2019-ben az európai gyártási kapacitás és a kínai gyártási kapacitás között 3 millió volt a különbség. ez most már 13 millióra nőtt. Tehát ennyivel több autót gyárt jelenleg Kína, mint Európa, és ez röpke 5 év alatt történt. Tehát azért ebből látszik az, hogy döbbenetesen gyorsan változnak a dolgok. Ha mondjuk egy aktuális adatot nézünk, hogy viszonyítást tudjunk ide tenni, körülbelül 30 millió fölötti lesz van. A kínai gyártás jelenleg ez inkább 17,4 körül lesz Európában, Észak-Amerika pedig mindössze 15,6%, bocsánat, nem százalék, hanem millió, és az összes többi együtt az 27 millió a világban. Tehát nagyon, nagyon tolódnak el a hangsúlyok, nagyon erősen Kína irányába és Kína kedvére nézve.
Igen, kicsit elgondolkodható, hogy mennyire lesz egyszerű az európai autógyártóknak lábra állni ezzel a nyomulással szemben.
Hát meg hogy 5 év, szóval abba gondoltad bele, hogy 3 millióról 13 millióra növekedni különbségben 5 év alatt, ez döbbenet, és ez egyébként tényleg a Covid után gyorsult be rettenetes módon.
És még nincs vége? Tehát ugye ez folytatódik jövőre is, meg nem látszik, hogy változni, nem? Tehát ez...
Persze, mert hogyha megnézitek a számokat, ugye Kína, vagy a kínai autógyártás azért Európában mindig régi kicsi pont. Aha. Tehát a nagy invázió, ha lehet ilyet mondani, az a következő években várható. Nehezebbnek tűnik, mint aminek elsőre gondolták szerintem a kínaiak, tehát nem annyira megy ez olyan egyszerűen, mint olyan országokban, ahol kevesebb, kisebb beágyazottsága van az autós kultúrának a mindennapokban.
Hát meg Európa eszmélt, és látja a veszélyt, tehát a saját gyártására, a cégeire nézve is, tehát most azért minden eszközzel ezt próbálják is nehezíteni, tehát az nyilván...
Nem is csak abban, hogy ezekkel az eszközökkel bármi.
Ezt tudom mondani a kérdés, hogy ez érni. Időben jött tudjuk, az eszmélés.
Ezt már megbeszéltük, ezt már elmondtam párszor. Fogunk is erről beszélni, most csak így megjegyzésként tettem hozzá, hogy ami most még a nagy löket lenne logikusan, az egy kicsit pont azért nehezebb, mert Európa komolyan megpróbál ennek ellenállni.
Ez így van, ez így van. Jól van, köszönöm szépen,
hát
ennyit akartam nektek mondani most reggel, és hát jövő héten akkor élőben nálatok.
Okay. Megnézzük, mit láttál ott. Okay, jó utat neked, köszi szépen a sziasztok, beszámolót, szia-szia. Várkanyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk, és majd ezt megtesszük persze jövő héten is.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Na, azt nézem, hogy vannak-e olyan úti, Löpapa írt nekünk, kicsit ostorozta magát, mert nem küldte el az üzenetét, akkor amikor
csodálkoztunk és hiányoltuk, igen. De csak műszaki
hiba okozta.
Morgan
Freeman kartársak. Nem küldtem el egy-két alkalommal, amit amúgy megírtam. Mondjuk most ugyancsak veszélyesen súszik minden is, és mégis vannak bicisek erre-arra. Így legyen az új évben, és boldogat nektek is, fiúk, neked is, kedves löpapa.
Azt néztük, hogy mióta elkezdtük a műsort, és esett valami fagyorszmötyi, ami igen, valami... akkor is csúszós volt, amikor mi jöttünk reggel, de most még... durvább lett. Még nincsen iskola, még kevesebben közlekednek, de tényleg figyeljünk oda, ez a 0-1 környéke, de már jön a tavaszi lehellet.
Hát nagyjából. Az, hát, egy böffenet.
Hát igen, de Balaton nem a plusz 5 fok van, és süt a nap, tehát arra. Ha valaki arra közlekedik,
az
akkor
már kicsit zimás tavasz az 5 fok.
Jó, hát figyelj, ez képest, hát, amit volt, ez képest.
Igen. Januári tavasz.
Megvárom még idejér.
Itt várunk tőle.
És akkor megyek el futni.
Aha, tehát jól tette, de a január elsői futáson ott keresztbe húzta ez a jumpy, mert ugye nem vagyok rá fölkészülve. Jaj, ugye sokszor megbeszéljük, akkor. Hogy azért hidegbe, csak úgy ne rongyoljon ki az ember, nem. Rendszeres.
Nagyon veszélyes ám. Nagyon, hát, veszélyes.
Nem nagyon veszélyes, de meg lehet fázni, hűlni benne, és elmondtuk sokszor, hogy csak az menjen a nulla körüli, vagy az alattiba, aki fölkészítette magát azzal, hogy rendszeresen kijárt, egy gyakorlatilag ráült a környezet futásai alatt.
Most né téged elkézlek ezzel nyilván, de én, aki egész tavaly télen ezért nem mentem elfutni.
Ja.
Elsősorban magamnak szólt. De most elkezdtem.
De a fogadalmi azért egy otthoni futópadozást bevittem, mert az elsője az elsője, az új év az új év, a fogadalom.
Na.
Így.
Ezt jó hangzik legalább.
Igen. Na. Hírek után jövünk vissza, így van, és folytatjuk a Millás reggelit.